Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai ige hirdetés egy icipicit rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy olyan különleges alkalom ez talán, hogy most eltértem a kiírt alapigétől. Tettem ezt azért, mert egy tartozásomat szeretném bepótolni, hiszen itt a gyülekezetben az a szokás, hogy január 1-én mindig az év igéjéről szól az ige hirdetés. Most a betegség miatt ennek nem tudtam eleget tenni, de olyan ige van, ami nagyon-nagyon fontosnak tartok, és azt gondolom, hogy még annyira nem szaladtunk bele az évbe, hogy ne legyen az év igéje útmutatás nekünk ezután az egész 2011-es esztendőre. Így hallgassátok meg most, kedves testvéreim, azt az igét, ami nem ennek a vasárnapnak, nem egy vasárnapnak, hanem az egész esztendőnek az igéje. Sokan találkozhatnak vele, olyanok, akik rendszeresen olvassák az útmutatót, ott van benne a könyvjelzőnkön, érdemes is most kicsit felidézni, hogy emlékszünk rá, mennyire nézzük meg alaposan ezeket a dolgokat. Azok számára, akik talán nem ismerős az ige, jó lesz most egy kicsit elmélyülni benne, elgondolkozni, hogy mit is vár tőlünk az Úristen ebben az esztendőben. Így hallgassátok meg tehát, kedves testvéreim, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből a 12. fejezetnek a 21. versét a következőképpen. Azt mondja Pál apostol, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Amen. Legyőzni a bennünk lévő rosszat. Micsoda ősi, régi vágya ez az emberiségnek. Mennyire jó lenne egy olyan világ, ami az ember bűnesete előtt volt, amikor nincsen rossz az ember életében, az embernek a szívében. Aki őszinte, az el tudja mondani, hogy egészen gyermekkorától kezdve mennyit harcolt, mennyit küzdött a rossz ellen. Mennyit küzdöttünk mi egyénileg, és mennyit küzdött már ez az emberiség. Mennyi mindent megpróbáltak már, hogy ne érezzük ezeket a dolgokat, amik ott vannak a szívünkben, amiket úgy érzünk, hogy ott tönkretesznek minket, tönkreteszik a kapcsolatainkat, tönkreteszik az életünket. Mi a megoldás? Mennyi mindent próbált már az ember? Próbáltak különböző áldozatokat bemutatni az isteneknek, hogy őrizzék meg őket a rossztól, a rossz emberektől. Próbálták elbagatelizálni a kérdést, semmibe venni, elkenni, megszelidíteni a rosszat, kimagyarázni. De valahol mégis érezzük ott a szívünk mélyén, hogy annyira nincsenek rendben a dolgok. Mert aztán újra felbukkan, és valami hihetetlen erővel tombol ebben a világban. Keresztény emberek is voltak, akik azt gondolták, hogy a világ egyre szebb lesz, egyre jobb lesz. Ilyen volt mondjuk egy Harnack nevű teológus 1900-as évek elején, 1800-as évek végén. Aztán jött az első világháború, és rádöbbent, hogy hát egyáltalán nem lesz jobb az ember. Nem jön el egy idilli állapot attól, hogy mi javulunk vagy fejlődünk. Mások azt mondták, majd a civilizáció, ahogy egyre jobban fejlődik, az életszínvonal, ahogy javul. Az életszínvonal sokkal jobb, mint régen, és jobb lett az ember. Mennyit harcolunk a gonosz ellen. Van ezernyi próbálkozás, van ENSZ, van UNESCO. Kicsit talán mosolyogva is, és fájdalommal a szívemmel olvastam, hogy mi is a UNESCO-nak a célja, elolvasom. Az a célja, hogy megteremtse a civilizáció, kultúrák és emberek közti, a közös értékek iránti tiszteleten alapuló párbeszédhez szükséges körülményeket. És közben kopt templomot robbantanak fel, közben tele van a világ szenvedéssel. Tele van gonoszsággal. Nemrég néztem egy összefoglalót a 2010-es évekről, külpolitikai események voltak, öngyilkos merényletek, rengeteg háború, halál, szenvedés, pusztulás. A legpozitívabb hír az volt, hogy az Egyesült Államok és Oroszország megegyezett abba, hogy fejenként csak 1150 atomtöltetet fognak birtokolni. Kettőjüknek együtt van 2300, a többi atomnagyhatalomról nem is beszéltem, és ennek már örülni kell, hogy fejenként csak 1150-et valnak be valószínűleg, hogy ennyi atomtöltetük van. Micsoda gonoszság, micsoda indulatok vannak a világban. Van egy film, két plasztikai sebészről szól, kicsit belenéztem a leírásába, nagyon-nagyon érdekes, figyeljük ezt a mondatot, miről szól a film. Miközben pácienseik belső traumáit külsejük megváltoztatásával orvosolják, addig saját életük sebei egyre mélyülnek. Nem ilyenek a keresztény emberek, nem ilyenek vagyunk-e mi is. Próbáljuk valahogy orvosolni mások problémáját, nehézségét, próbálunk talán másokon segíteni, hol hitelesen, hol talán hiteltelenül, és közben a saját életünk sebei egyre mélyülnek. Mert milyen a mi életünk? Gyógyultabb, mint régen? Gyógyultabb, mint amikor mondjuk elkezdtük a elmúlt 2010-es esztendőt? Vagy talán már úgy vagyunk, hogy elfáradtunk, megfáradtunk, ma nem is próbálunk újat kezdeni, mert úgyse sikerül, mert a bennünk lévő gonoszt képtelenség legyőzni. Jó lenne szabadulni, de hogyan? Mit tegyünk, hogyan győzzünk a rossz felett? Különösen akkor, amikor tényleg az Úristen ezt az útmutatást adja, ezt a felszólítást, ne győzzön le téged a rossz. Sokan ismerik talán Robert Stevensonnak a nevét, van egy szép regénye, a Kincses sziget, sok gyermeknek bizonyára kedvelt olvasmánya volt, vagy felnőttnek is. Ez az ember valamikor, majd teljesen különös okból írt egy másik könyvet is. Ez a könyv ez hozzám egészen közel áll, talán azért, mert sokat foglalkozok lelkészként ilyen kérdésekkel. Az a címe a könyvnek, hogy Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete. Lett ebből már horror, meg lett mindenféle akciójáték, meg egyebek, és közben az emberek nem értik az egésznek a lényegét. A történet arról szól, hogy 1880-as évek Londonjában él egy Dr. Jekyll nevű ember, egy jó nevű orvos, aki elme orvos, elme betegekkel, agresszív emberekkel foglalkozik, és elkezdi kutatni, hogy hogyan lehetne ezekből az emberekből kivenni a rosszat, kivenni a gonoszságot. És a kutatásai közben talál egy szérumot. Egy olyan szérumot, amit ha bead valakinek, akkor külön tudja választani benne a rosszat, és valahogy ki lehet belőle venni. Persze az orvosi kamara tiltakozik, végül talál egy Hyde nevű embert, aki egy megáltalkodott bűnöző, egy elmebeteg, hogy rajta kipróbálhatja ezt a szérumot. De ez az ember az előző lévő este öngyilkos lesz. És Dr. Jekyll ott áll, várja, hogy megjöjjön, nem jön meg, és egyszerűen annyira kíváncsi már, hogy mi lesz, hogy saját magának adja be ezt a szérumot. Hol húzódik a határ a jó és a rossz között? Meddig és hogyan juthatunk el személyiségünk megismerésébe, ha a sötét oldal titkait kutatjuk? Ezt kérdezi ez az orvos is. És amikor beadja magának a szérumot, egy elég ijesztő átváltozás történik az életébe. Egy rettenetes vérengzés indul el Londonban, ideig nem is tudja, hogy ezt ő csinálja. Majd a vége az lesz, hogy egyszerűen egy rettenetes párbeszédet folytat saját magával, a benne lévő gonosszal, és más utat nem talál, hogy saját magát megállítsa, mint az öngyilkosság. Milyen jó lenne egy ilyen szérum, gondolják sokan, hogy külön választaná bennünk a jót és a rosszat, tehát a jót, rosszat egyszerűen kiemelnék a mi életünkből. Mennyire egyszerű lenne, de ez egyszerűen nem működik, nem sikerül. Valami egészen másra van szükség, és hogy mire, azt szeretném most elmondani mindenkinek. Először is nagyon fontos, hogy két dologgal mindannyian tisztában legyünk. És ez a két dolog megvan, akkor szeretnék mondani három dolgot, hogy mi az, ami segít nekünk a harcba. Mi ez a két dolog? Az első nagyon fontos dolog, hogy tudjuk azt, hogy ki ellen harcolunk. Nem mindegy, hogy bacillusok ellen harcolunk, vagy hadsereg ellen harcolunk. A hadsereg ellen harcolunk, nem mindegy, hogy lovaskatonák ellen, ágyúk ellen, vagy atomfegyver ellen. Egészen máshogy kell felkészülni a harcra. Ki ellen harcolunk mi? Ki ellen harcolsz te, testvérem, akkor, amikor valakinek keményen oda mondanál, amikor irigy vagy, amikor talán féltékenység van a szívedbe, vagy harag. És nem mi ellen, hanem ki ellen. A sátán ellen. Vegyük nagyon-nagyon komolyan. Van valaki, aki ott van, és aki minden rossz mögött ott van. Aki ezt nem hiszi el, az is keresni fogja a magyarázatot a rosszra, de mivel rossz helyen keresi, ezért rossz választ is fog találni, és ebből fakadóan rosszul is próbálja majd megoldani a problémáit. Próbál egészen másfele koncentrálni, és közben az élete az átjáró ház lesz a gonoszságnak. Vegyük komolyan, hogy van egy személyes ellenségünk, és ehhez alakítsuk mi a harcmodulunkat is. Az igazság az, hogy egy személyes gonosz valóság ellen küzdünk, amelyik még bennünk is szállásra képes venni. És ő egy nagyon ravasz valaki. Ez a belső ellenség, ez barátságos formát ölt, szépen felöltözik, látszólag nem akar semmi rosszat. De állandóan éberen figyel, és minden alkalmat megragad, hogy levezessen minket a helyes útról. És itt bukik el nagyon sok keresztény ember, mert kész egy látszólagos béke kötésre ezzel a rosszal. Próbáljuk meg kiegyezni. Próbáljuk meg valahogy kordába tartani téged, és azt gondolja, hogy ez sikerül, pedig ez egyre jobban előjön, és egyre jobban uralkodik. És az ember nem bír uralkodni ezen. Vannak, akik rengeteget foglalkoznak a bűnnel, önmagukéval, másokéval. Tudják, hogy ki milyen trauma érte az életébe, mitől erősödtek fel bennük helytelen dolgok, de egyáltalán nem harcolnak, csak elemeznek. Hányan vannak talán itt a győri teremben is olyanok, akik pontosan tudják, hogy én azért vagyok ilyen, mert gyerekkoromban ilyen traumaért, mert így bánt velem a férjem, a feleségem, az apám, az anyám. Pontosan tudom, le tudom vezetni, hogy miből fakadnak bennem dolgok. De nem harcolunk ezek ellen. Szépen megvan a diagnózis, de nem indulunk el a gyógyulás útján. A tudatos keresztények azok nem analizálnak állandóan, nem beszélnek. Bocsánat ezért a kifejezésért, de nagyon kifejező. Nem végeznek egy lelki striptíz, hogy állandóan megmutatják a bűneiket, a nyomorúságukat, sőt ennek talán örülnek is, vagy jó nekik, hanem nagyon komolyan és nagyon erősen harcolnak. És ez a legfontosabb. Tudatosítsd, kedves testvérem, hogy neked van egy rettenetes ellenséged. Egy nagyon veszélyes, és ez nagyon elkeserítő. Sőt, hagyj fokozzam még, hogy az ellenségünk annyira nagy, hogy a győzelmi esélyünk ellene az egy szép kerek szám, egy nagy nulla. Semmi esélyünk nincsen győzni ellene. Dr. Jekyllt is elpusztította a benne lévő gonoszság, képtelen volt uralkodni rajta, nem tudta az ő belső emberi értékeivel legyőzni. A harcban az esélyünk a győzelemre pontosan nulla. Se több, se kevesebb. És ez nem túl biztató. De jó ezzel szembenézni, és jó ezt tudatosítani. És ehhez kapcsolódik a másik dolog, amit tudatosítani kell, az, hogy Jézus Krisztus már győzött. Ezt az igét írtam ki a blogra, és csak fejből írtam ki, és ott úgy írtam ezt a mondatot, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. És Esperes úr szólt, hogy rosszul emlékeztem, mert úgy van, hogy a jóval. Nem pusztán a jóval, aki maga Jézus Krisztus. Amikor arról van szó, hogy te győzz le a rosszat a jóval, nem azt jelenti, hogy az én belső jóságommal. Mert az is annyira áthatott a képmutatástól, a mindenféle gonoszságtól, hogy képtelenség azzal győzni. De magával, Jézus Krisztussal lehet. És ha komolyan vesszük azt, hogy van egy rettenetes ellenségünk, nehogy megálljunk itt, mert teljesen tönkre fog menni az életünk, kétségbe esünk, hanem döbbenjünk rá, hogy van egy személyes megváltónk, maga Jézus Krisztus, aki legyőzte ezt az ellenséget. Amikor hadba vonulunk, fontos, hogy lássuk az ellenséget. De nehogy egyedül induljunk el a csatába. Milyen szép ebből a szempontból Dávid és Góliát történet. A hatalmas Dávid, aki talán az egész rosszaságot, a filiszteus sereget, Izrael és az Isten ellenségeit testesítette meg. És ott van ez a kis Dávid, aki elindul, és azt mondja, én nem fegyverrel megyek ellened, én az Isten erejével. Ő jön velem, ő lépked mellettem. Lehet, hogy egy nyeszlett kisfiú vagyok hozzád képest, aki nem tudom, 2,5 méteres hatalmas óriás vagy, akkor a fegyverzetben, amit én első bírok, de én az Istennel megyek ellened, és győzni fogok. Így lépkedhetünk mi is bátran, mert velünk van Jézus Krisztus. És ebben egy óriási öröm van, egy óriási erő. Fogadjuk el ezt a végtelen szeretetet. Ezt olvassuk az Isten igéjébe. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Istennel közeledünk az ördög felé, és ő elfut előlünk. Mekkora evangélium van ebbe? Óriási. És ezért is választottam ezt az igét, ami úgy kezdődik, hogy ó, hogy adhassak hálákat néked, édes Jézusom. Hát hogy lehet ezt meghálálni? Egyszerűen sehogy. Csak alázatosan megköszönni. Kezdjük érteni, mit jelent ez az ige. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ne engedjük, hogy ezek a dolgok uralkodjanak rajtunk. Viszont abban a hibába se essünk, hogy azt mondjuk, hogy Jézus győzött, mostantól én föltett kézzel állok. Nekem semmi dolgom. De van. Mondani is fogok 3 dolgot. Lehet, hogy 4 is lesz belőle. Az első, legyen ez egy ilyen bevezető első gondolat, ami áthatja az egészet, az az, hogy nagyon komolyan kell vennünk a saját harcunkat. Egy lelkész, amikor erről a témáról ír, azt mondja, hogy a mi óembereinket, a mi gonoszságainkat, igen, Jézus Krisztus győzött, de mit csináljunk velük? Ezt írja. Ha pedig nem pusztulna el, újra rá kell lőni, győzelmet venni felette, majd megkötözve kitenni a sivatavi homokba, hagy égesse a tűző nap, szabadjára engedni testén a vörös hangyák hatalmas seregét, majd szánakozás nélkül otthagyni. És ezt újra és újra meg kell ismételni, amíg célhoz nem érünk. Úgy gondolja talán az olvasó, hogy kissé túlzok ezzel a metaforával? Cseppet sem. Ha észreveszünk, ki is az ellenségünk, és mi a célja. Háborúban állunk vele, a test a belső ellenségünk, aki tönkre akarja tenni kapcsolatainkat, és meghiúsítani Isten ránk vonatkozó tervét. Ha nem gyűlöljük az ellenséget, akkor valaki mást, vagy valami mást fogunk gyűlölni. Az anya a tiszteletlen fiát, önmagát, vagy hűtlen férjét, esetlen magát Istent, mégpedig addig, míg fel nem ismeri az igazi ellenséget. Nagyon kemény kép és szokatlan, hogy az ördögöt meg a óemberünket megkötözni, kitenni a sivatagba, de ezt mondja az Isten, amennyire lehet, harcolj te is ellene. Azért nem vagyunk milyen szánalmas, nem tudom én kik, akiknek semmi ereje nincsen, akik csak úgy sodródnak ide-oda. Van egy biztos vezérünk, mehetünk mögötte, és harcolhatunk. És nagyon kemény dolgok fölött győzhetünk. Csak harcoljunk. Ne legyünk erőtlenek, ne legyünk gyengék. És mi segít a harcban? Segít a megelőzés. Sokat beszélnek ma a testi prevencióról. Hogy sokkal könnyebb elérni azt, hogy a rákos sejtek minél kevesebben legyenek, és ne robbanjanak be, mint utána megállítani egy folyamatot. Sokkal könnyebb megőrizni, ahogy mondtam, talán a szívünknek a testi egészségi egészségét, mint utána gyógyszerekkel kezelni. Ugyanígy vagyunk lelkileg is. Azt mondja Jakab, mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, aztán a kívánság megfogalma bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Azt mondja, állítsd meg ott az elején. Te tehetsz róla, ha elhatalmasodik rajtad a kísértés. Az nem csak úgy jön, hogy a bárminek a rabja leszel, az nem csak úgy jön, hogy megcsalod a házastársadat, csak úgy hirtelen egyszer csak nem tudok mit csinálni. Hosszú idők, vágyai, elfojtott dolgai, dédelgetett dolgai egyszer csak megnőnek, hiába akar Jézus segíteni, te növeszted, és utána az ember élete tönkre megy. Jézus is a hegyi beszédben hasonló dolgokat mond. Hallottátok, hogy megmondott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom neked, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Azt mondja Jézus, hogy itt kezdődik minden. Hát ha valakinek a háta mögött már rosszat mond, az már elindult valami. És ki tudja, hol fog ez megállni. A bűnt a kezdeténél kell megragadni. Mert a prevenció, a megelőzés sokkal könnyebb, mint utána az életünkben elszabadult, elburjánzott bűnt valahogy visszatuszkolni vagy legyőzni. Második segítség a harchoz, ezt tapasztalom lelkészként, nem más, mint a megbocsátás és a bocsánat elfogadása. Hihetetlen sok dolognak a mélyén ez van. Az ember nem tud megbocsátani másnak, nem tud megbocsátani magának, és nem tudja elfogadni a bocsánatot. Ezek olyan táptalajai a rossznak, a gonosznak, ami nagyon sok minden fel tud jönni. Ami nagyon sok minden rossz dolog meg tud teremni. Nagyon fontos. Azt mondja a Pál apostol az Efezusi levélben, figyeljük, mert csodálatos mondat, ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. A haraggal helyet adunk az ördögnek. Abba a szívbe, abba az életbe, ahol lehet, hogy az Istennek egy erős vára van, lesz egy kis szobája, egy kamrája az ördögnek, ahonnan elindulva meg fog mérgezni mindent. Azt mondja Pál nagyon komolyan, ne menjen le a ti haragotokkal a nap, helyet se adjatok az ördögnek. Hányszor megy le a nap a mi haragunkkal? Hányszor megy le a mi indulatainkkal? És észre se vesszük, hogy amíg alszunk, az ott lassan-lassan mindent megmérgez. Mennyivel egyszerűbb lenne ezt a haragot is, indulatot megkötözni, azt mondani, Uram, borzasztó nehéz, de odaadom neked, hajíts ki az életemből, mert engem tönkretesz, engem megmérgez. Lehet, hogy nem bocsátott meg, lehet, hogy gonosz ember, lehet, hogy nagyon komoly sérelmem van, de engem tesz tönkre. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval, ez is benne van. Ne engedd, hogy ezek az indulatok ott legyenek a szívedbe. És most is tudom, hogy hányan vannak itt, akik haraggal vannak a szívükbe és indulattal. Vigyázz, kedves testvérem, mert Isten igéje azt mondja, hogy így a rossz fog győzni a szívedben és az életedben. Észre se vesszük, hogy ezekkel a dolgokkal mi nem mások vagyunk, mint öngyilkos merénylők. Öngyilkos merénylők, akiknek a harag, az indulat, a meg nem bocsátás, az irítség, féltékenység, a bomba, és hát a bomba, ha robban, az szétrepeszt minket is, és bizony szét fogja repeszteni a környezetünket is. Öngyilkos merénylők vagyunk, akik maguk sem élik túl ezeket a dolgokat. Gondoljunk Jakabra, aki ezt mondja, íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt feldújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzéről. Mennyire igaz ez? Ne engedjük a legkisebb dolgot is, próbáljuk kivetni az életünkből. És ehhez jön a harmadik dolog, honnan tudom, mi a rossz az életemben? Nagyon egyszerű. Olvasd a Szentírást, kedves testvérem. Egy óriási erő, egy óriási lehetőség, hogy ne győzzön le a rossz. Isten szent igéje, ha valóban engeded és kinyitod az ablakot, be fog áramlani a szívedbe, és rá fog mutatni dolgokat. Naponként tanít engem is. Akár a Szentírás, vagy más keresztény irodalom, keresztény énekek, hogy mi az, ami az én életemben még nem jó, nem helyes, ahol könnyen be tud férkőzni a sátán, ami talán most még nem látszik nagy dolognak, de beférkőzik. És gondoljunk bele, a víz is milyen apró kis dolog, de amikor a sziklát egyre jobban megrepeszti, megfagy, mekkora darabokat képes leszakítani. Hogy gondoltunk arra is, hogy néhány foknyi hőmérséklet emelkedés nem tudik olyan soknak, mégis mennyire olvadnak a jéghegyek ennyitől, és milyen veszélyben vannak egész országok, hogy lassan eltűnnek a víz alatt. Először picivel kezdődik. És Isten szent lelke a Szentíráson keresztül bevilágít, megmutatja. Itt kell változnod. Tudom, hogy fájdalmas, tudom, hogy nehéz, tudom, hogy nehezen teszed le azt a bűnt, mert azt érzed, hogy csak ezzel vagy teljes ember, hogy ez teszi helyre az önbecsülésedet, mert így legalább azt gondolt, valaki felnéz rád, vagy szeret. Megdöbbentő, milyen sok fiatal lány éppen ezért létesít egy éjszakás kalandot, mert addig legalább szeretnek, addig legalább érzem, hogy fontos vagyok. Mindegy, hogy nem jó, mindegy, hogy tönkre megy az életem, mindegy, hogy soha többé nem bírok majd rendesen viszonyulni a páromhoz, de addig legalább érzem, hogy szeretnek. Erről is mondjak le. Igen, mondj le. És van valaki, aki egy egészen másfajta szeretetet ad neked. Valami egészen más önbecsülést. Egy egészen másfajta győzelmet. Kedves testvéreim, összefoglalva, mit nem is mondom, hogy kér. De mondhatom azt is, hogy kér. Inkább szeretettel parancsol a mi érdekünkben nekünk az Isten. Vegyük komolyan a bűnpusztító erejét. Vegyük észre, hogy személyes ellenségünk van a sátán, akit soha nem tudunk legyőzni. De vegyük még komolyabban azt, hogy Jézus Krisztus már győzött. Ne álljunk karbatett kézzel, előzzük meg a bűnnek a terjedését. Megbocsátással, szentírás olvasással, és minden egyéb olyan dologgal, ami Isten szent lelkének az ajándéka. Zárásként hagyd mondjak egy mondatot, remélem sokan felismerik, így szól. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat erejét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, elcsépelt mondás, és sokszor talán gonosz emberek szájából indulattal indul el, de hadd legyen most a mi jelszavunk is ez. A harc, hát legyen harc. Harc nem a másik ember ellen, nem te ellened, aki mindennél jobban szeretsz minket, hanem harc a sátán ellen, és harc azok ellen a dolgok ellen, amelyeket bennünk már elvetett, és amelyek növekednek. A harc, hát legyen harc Jézus Krisztussal, aki győztes úrként velünk van, felemel. Úrunk Istenünk, add meg ezt a kettősséget nekünk, egyrészt legjobb tudásunk, akaratunk, szándékunk szerint harcolni, másrészt pedig mindent, életünket, tetteinket a te kezedbe tenni, és alázatosan tőled elfogadni azt, hogy te megőrzöl, megóvsz minket minden bajtól. Úrunk Istenünk, kérünk, így áld meg ezt az előttünk álló esztendőt, így adj erőt a harchoz, így légy ezzel a gyülekezettel és mindannyiunkkal. Amen.